tavaszi fél évünkben Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelét tanulmányozzuk. A fő cél az az, hogy megértsük, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Egyénként, és aként az új társadalomként, akivé elhívott bennünket így együtt gyülekezetként az Úr. Egy minőségileg más emberiséget teremt az Úr mindazokból, akik hisznek benne. Új emberként ülünk most itt együtt, mindannyian, akik befogadtuk a szívünkbe az Urat, és hisszük, hogy ő a megváltó. És ezáltal az új emberiség által szeretné bemutatni Isten ezen a földön, hogy milyen az az emberiség, akit ő vezet, és akit ő elképzel magának. Így olvassuk a mai délelőttön is az igét, ezúttal Pál apostol efezusiakhoz írt levelének az első részéből, a 15. verstől a 23. versig. Így hangzik az élő Isten igéje. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk megérteni a te igédet, szeretnénk annak a lényegét megérteni, a mélységeibe belepillantani, és hagyni, hogy elvégezd azt a munkát, amit ma délelőtt szeretnél a mi szíveinkben elvégezni. Ámen. Foglaljunk helyet. Bögös, az ifjú bögös házaspárt szeretném megkérni, hogy jöjjenek ide egy pillanatra. Szó szerint egy pillanatra. Ez egy kérdéses mini interjú lesz. Nem készültek rá, ezt elárulom nektek. De nézzétek, milyen szépen mosolyognak. Sugárzik róluk, hogy friss házasok. Ez az egy kérdés pedig úgy hangzik, hogy a jegyességetek ideje alatt felmerült-e bennetek valaha is, hogy annyira jó ez a jegyesség, hogy hát tulajdonképpen meg se kéne házasodni. Jó ez így. Felmerült-e valaha? Kérlek, válaszoljátok hallható igennel, vagy nemmel.
Nem.
Köszönjük egybehangzó nemeteket. Egy kicsit se, ugye? Köszönjük, ne forszírozzuk ezt a dolgot még. Eddig még jók vagyunk. Oké. Hanem ugye, hogy az a cél lebegett a szemetek előtt, hogy hát nem rossz ez az időszak. Kétségtelenül sok pozitívuma van, ugye, emiatt a tétovaságotok. De azért ugye az lebegett a szemed előtt, Bogi, hogy milyen fantasztikus lesz majd fehér mennyasszonyi ruhában odaállni Isten színe elé, és végre Máté feleségévé válni. Így van? És Máté, gondolom, ugyanígy voltál te is, hogy annyit vártam már rá, olyan jó lenne már, hogyha végre azt mondhatnám, hogy a feleségem. Köszönöm. Foglaljátok helyet. Azért gondoltam, hogy kihívom őket, hogy lássuk az arcukat, a meggyőződést, ott hátul nem láttuk volna. Pál apostol börtönből írja ezt a levelet egy olyan gyülekezetnek, akik között 3 évet eltöltött. 3 év munkájának a gyümölcse az efezusi gyülekezet, tehát ismeri őket. Mégis úgy ír a felolvasott igében, mint hogyha nem pontosan tudná, hogy kikről beszél. Ugye? Azt mondja, hogy hallottam a hitetekről és a szeretetetekről. Hát a Biblia magyarázók többféle elképzeléssel élnek ennek a magyarázatára. Számomra a legelfogadhatóbb az az, hogy Pál börtönből ír, nagyon nehéz körülmények közül, a szeretet gyülekezetnek. És amikor ezt írja, hogy hallottam a ti hitetekről és szeretetetekről, akkor ezzel azt akarja kifejezni a gyülekezetnek, hogy képzeljétek el, hogy egészen a börtönig eljut, hogy milyen jól csináljátok a feladatotokat. Hogy milyen jól működik a hitetek. Hogy a ti hitetek megelőzött titeket. Megelőzött titeket a jó híretek. Hogyha figyelmesen olvassuk ezt a szakaszt, azt fogjuk látni, hogy egy olyan alapvető hármasság képe vetül elénk, ami Pál apostolnak úgy tűnik, hogy központi jelentőségű volt. Azt mondja, hogy hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről. Aztán hallottam arról a szeretetről, amely minden szent iránt él bennetek. Hogyha azt mondom, hogy hit, szeretet, akkor úgy valami még kívánkozik ide harmadiknak. Mi ez? A remény. Igaz? Mert hogy egy kiemelkedő szakaszában a Bibliának, amit szintén Pál ír, a korintusi levélben azt írja, hogy tehát mindennek a végén, amikor minden elmúlik, akkor megmarad a hit, a remény és a szeretet, e 3, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Tehát Pál apostol gondolkodás módjában ez a 3 egy szerves egységé kapcsolódott össze. És azt írja annak a gyülekezetnek, akiket annyira szeretett, hogy amikor el kellett tőlük búcsúzniuk, akkor az efezusi gyülekezet vezetősége kikísérte őt a kikötőbe, ahol hajóra szállt, és egymás nyakába borulva sírtak. Annyira rossz volt elválni. Tehát egy nagyon mély kapcsolat köti hozzájuk Pált, és azt mondja, hogy olyan jó még itt a börtönben is hallani arról, hogy értitek, hogy hogy működik az Isten országa, hogy mit kíván tőletek Isten. Az Istennel való kapcsolatotokból fakadóan, hát szeretitek az Urat. Hisztek benne. Hiszitek, hogy Jézus az Úr. Ugye ezt írja? Hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről. Ebből a kapcsolatból fakadóan megértettétek, hogy a nagy parancsolat az az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és fele barátodat, mint magadat. Hallottam a bennetek élő minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről. Úgy tűnhet, hogy ez a gyülekezet tökéletesen működik. Hisznek az Úrban, és szeretik a fele barátjukat. Szeretik a gyülekezet testvériségét. Sőt, ez a kifejezés, hogy minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, ugye ez arra vonatkozik, hogy a bimbózó kereszténységnek a pici, apró kis gyülekezetei között, ott abban a kis-ázsiai térségben az efezusi gyülekezet kiemelkedett. És azt tudta Pál mondani, hogy na nézzetek az efezusiakra. Mert ők olyanok, akik szeretik egymást. Sőt, az efezusiak valahogy meg tudták azt valósítani, hogy Tesszalonikában is úgy érezték, hogy az efezusiak szeretik őket, meg Filippiben is úgy érezték az emberek, hogy az efezusiakkal való jó kapcsolatban vannak, meg Kolosséban is úgy érezték, az egész térségben az a hír járt, hogy az efezusiakkal jó kapcsolatban vagyunk. Hogyha egy mondatban akarnánk összefoglalni, hogy miről beszél itt Pál, akkor azt mondhatjuk, hogy az efezusiak hite rendben van. A hitüknek az alapjai rendben vannak. Nagyon jó alapról indulnak tehát. De Pál apostol, mint egy igazi apa, amikor bátorítja a gyerekeit, ezt a gyülekezetet, mint ahogy Zsóka bátorította a kisfiát, hogy hajrá, ügyes vagy, meg tudod csinálni. Pál bátorítja az efezusiakat, hogy nagyon jók vagytok. Kapcsolatban vagytok az Úrral, kiváló. Kapcsolatban vagytok egymással, kiváló. Pipa, pipa. Oké, oké. De van hová fejlődni. Van még több. És ezt szeretném, hogyha ez az egy gondolat begyökerezne a kis agyunkba, hogy van még több. Isten országában van még több. Erről szól Pál levelének ez a szakasza. Mert hogy a hitünk az háromdimenziós hit, így mondhatnánk. Egyrészt vertikális, fölfelé irányul, Isten felé. Másrészt horizontális, tehát itt a mi síkunkban mozog, emberek felé. És ennek az egésznek van egy időbeli vonatkozása. Na ezt az időbeli vonatkozást nevezzük reménységnek. És Pál apostol itt a reménységre helyezi a hangsúlyt. Erről szeretnék ma leginkább beszélni. Azt mondja Pál, hogy a reménységnek ereje van. Mert a reménység az magával, Isten mennyei királyságával köt össze bennünket most. És lehet, hogy nagyon jó az, amit eddig csináltatok. Egészen nyugodtan elmondhatjuk, azt hiszem, a mi gyülekezetünkre is azt, amivel Pál megdicséri az efezusiakat. Nagy képviség nélkül. Hiszünk az Úrban, és szeretjük egymást. Igaz? De nem áll meg itt a történet. Más helyen azt mondja Pál, hogy ha csak e világon reménykednénk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak lennénk. Hát már most elmondhatjuk, mint ahogy a bizonyságtételekben el is hangzik, hogy Isten ima meghallgató Isten. Hogy Isten helyreállító Isten. Helyreállította a házasságomat, meggyógyította szerettemet, meggyógyított engem, felvettek egy új munkahelyre, folytathatnánk a sort. Hogy aki ebben a világban már reménykedik Jézusban, azt ő nem hagyja cserben. Már ezen a világon is az értelmes életnek a záloga az az Istenben való hitünk. De Pál azt akarja, hogy az ő szeretett gyülekezete ne maradjon meg ezen a szinten, hanem be akarja mutatni nekik, hogy van még több. Az Isten országában, ami számunkra elérhető, van még sokkal több. És ez pedig a reménység. Ezt mondja. Kérem, miután hálát adtam, és mindig hálát adok azért, hogy az alapjaitok jók. Hit és szeretet. Ezek után az imádságaimban kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő öröksének dicsősége a szentek között. Azt mondja tehát, hogy a reménységben erő van. Miért? Azért, mert a Szentlélek többet akar mutatni önmagából. A Szentlélek össze akar bennünket kötni a jelenleg is 100%-os kapacitással működő mennyei királysággal. És azt akarja megmutatni nekünk, hogy a menny az nem egy hely, ami majd lesz egyszer valamikor, hanem egy olyan most is működő hely, ami az erejének a 100%-át szeretné kiárasztani ránk most, itt a szentek között. Az előző istentisztelet alkalmával ott fejeztük be az igét, hogy vizsgáltunk 7 lelki igazságot. 7 olyan igazságot, amire, hogyha az életedet alapozod, és ami, hogyha a szíved mélyén elrejtve van, akkor kritikus helyzetekben azok fognak először kibukni, és nem az egyéb sok minden, ami egyébként ott van a szíved mélyén. És a legutolsó ilyen igazság az az, hogy eljegyzett bennünket a Szentlélekkel. Megajándékozott bennünket a saját lelkével. Most pedig arról ír, hogy kérem, hogy az Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. Miről van szó? Most még nem lenne rájuk igaz akkor az, hogy már a Szentlélek él bennük? Hát dehogy nem. Csak arról ír Pál, hogy higgyétek el, hogy van sokkal több lehívható erő és áldás abban a királyságban, amihez ti csatlakoztatok. És szeretném, hogyha elkezdenétek megérteni, kedves efezusiak, hogy csatlakozzatok rá a mennyre, hogy ez az erő elérhetővé váljon a számotokra. Mert másképp bementek a mennybe valahogyan, de nem fogjátok érzékelni, hogy ezen a földön milyen fantasztikus és milyen más minőségű életet lehet élni, hogyha rácsatlakoztok a mennyei erőforrásra. Ehhez pedig a Szentlélekkel kell még jobban megismerkedni. Azt mondja, hogy imádkozom azért, hogy adja meg nektek az Atya, hogy megismerjétek őt, a bölcsesség lelkét. Bogi és Máté azt mondták nekünk, hogy a jegyesség nagyszerű állapot, de csak egy felkészülés. Egy ideiglenes átmeneti állapot addig, amíg el nem következik a házasság. Pál apostol ugyanezt mondja az efézusiaknak, és ezt kell nekünk is nagyon jól megértenünk. Értették azt, hogy Isten eljegyezte őket önmagának a Szentlélek által. Zálogot adott nekik, egy ehhez hasonló gyűrűt, amivel jelzi Isten mindannyiunkon, hogy az övéi vagyunk, hogy a mennyei királysághoz tartozunk, elválaszthatatlanul. Na de ezután következik még csak a házasság. És figyeljétek, a szóhasználatot is mennyire gyönyörű, hogy azt mondja, eljegyzett titeket pecsétjével a megígért Szentlélekkel. De azért imádkozom értetek, hogy megismerjétek őt. Na, a házasságnak a legfontosabb szava az a megismerés. Egymás megismerése. Akkor működik jól egy házasság, hogyha úgy ismered a férjedet vagy a feleségedet, mint ahogy senki más. És hogyha a férjed és a feleséged úgy ismer téged, mint ahogy senki más. És emlékeztek, erről már többször volt szó, amikor Ádám ismerte Évát, abból megszületett Káin és Ábel. A mindent átható, teljesen egybefonódó, mélységi ismeret, ami gyümölcsözik, ami túlmutat önmagán. Na azt akarja Pál apostol, hogy a reménységet értsétek meg, hogy az túlmutat ezen a földi világon, és elérhetővé teszi számunkra a mennynek az erejét. Olvasunk itt egy érdekes kifejezést, azt mondja, hogy világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket. Szó szerint azt mondja, hogy világosítsa meg a ti szíveteknek a szemeit. Mert hogy a Bibliából ezt az egy fontos igazságot több helyről is olvassuk, hogy nem csak a szemével lát az ember. És ez két helyről is ismerős lehet nekünk ez a mondás. Hát remélem, hogy többeknek nem a kis hercegből, de van egy tippem, hogy igen. Amikor a róka, ugye a barátságuk elmélyülésekor azt mondja a kis hercegnek, hogy jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. No, de a kisherceg meg a róka előtt egy egyel fontosabb személyiség szájából is elhangzott már ez a mondat. Ez pedig úgy hangzik Sámuel próféta szájából, hogy az Úr azt nézi, ami a szívben van. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Tehát az embernek van egy szíve, egy lelki szíve, és ezen a szíven van egy szem. Az a kérdés, hogy a te szemed és a mi szemünk meg tud-e nyílni arra az igazságra, hogy Isten országában van még több. Hogy megnyílt-e már a szemed a mennyei királyság valóságára? Ez ma a központi kérdésünk. Megnyílt-e már a szemed Isten királyságának a valóságára? A lelki szemeinkkel a lélek dolgait látjuk. És ez az, ami megkerülhetetlen a számunkra. Ahogyan egy jegyes pár nem elégszik meg a jegyességgel, hanem azt mondja, hogy én őrzöm magamat tisztán a házasságig, és utána élvezem mindazokat az áldásokat, amiket a házasságban ad számomra az Úr. Ugyanígy van ez Isten országában is. Ha igaznak tartjuk önmagunkra Trinity gyülekezetként, hogy rendben vagyunk a hitünk alapjaival, mert hiszünk az Úrban, és szeretjük egymást, akkor Pál apostol arra bátorít bennünket, hogy van még több. Nézzetek Isten királyságának a reménységére. Arra a reménységre, ami már most összeköt bennünket a mennyel. Hogyha nem tekintünk távolabb a kis földi világunknál, az olyan, mintha lenne egy házunk, és lenne benne egy ajtó. És azon az ajtón még soha nem léptünk be. De úgy tulajdonképpen nem is nagyon izgat, hogy mi van mögötte. Gyönyörű, szép ajtó. Kidolgozott, míves, masszív. Valahogy azzal az ígérettel kecsegtet, hogy ami emögött lehet, az nem semmi. Az valami fajsúlyos dolog. De hát azt mondanánk, hogy nagyon szép ajtó, jó ajtó. Látszik, hogy jól megcsinálták, tényleg. Minden elismerésünk. És amikor valaki egyszer csak rákérdezne, hogy te figyelj, ott mi van? Milyen szoba van? Akkor azt mondanád, hogy nem tudom. De nem nagyon érdekel. Hogyha nem akarunk így megmaradni, akkor azt mondja Pál, hogy imádkozzunk azért, hogy a dicsőség Atya megnyissa a mi lelki szemeinket arra, hogy milyen reménységre hívott el bennünket az Úr. Hogy van még több. Hogy ennek a reménységnek az öröksége az dicsőséges. És ez lehívható ma itt számunkra a mennyből. Hogyha hiszed, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, akkor hinned kell azt is, hogy ezzel az erővel jelenleg a gyülekezetünkben munkálkodni akar, és munkálkodni is fog. Jézusról olvasunk itt a következőkben egy gyönyörű dicsőítést. ezt írja. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyben. Feljebb minden méltóságnál, hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amit segítségül hívnak. Egy olyan felsorolást olvasunk itt, ami az embernek arra a szándékára világít rá, hogy hol keresed a megoldást, amikor kritikus helyzetbe kerülsz az életedben. Milyen megoldási ötletek jutnak eszedbe, amikor nehézségbe kerülsz? Mitől várod, hogy az életed javulni fog? Hát akkor próbálunk minél magasabb hatalomhoz fordulni. Igaz? Beadványokat írunk, kérelmeket írunk, és próbálunk a legmagasabb fórumig eljutni. Vagy próbálunk olyan nevet keresni, akinek elég jól cseng a neve, hogyha ráhivatkozunk, akkor majd bebocsátatást nyerünk valahova, igaz? Nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Sürgős betegség, egy betegségben sürgős megoldásra van szükség. Ismersz valami jó orvos? Tudsz valakit, aki beajánlana valahova? Hát persze, hív fel őt, hivatkozz rá, és akkor bekerülsz. Vagy banki, anyagi ügyekben. Tudsz valaki olyanról, akihez, hogyha fordulok, akkor hamarabb megnyílnak az ajtók? És mindig van ilyen ember, mindig van ilyen hatalom, mindig van olyan név, mindig van olyan erő és uralom, akinél hamarabb nyílnak a kapuk, akinek a nevére érdemes hivatkozni, és azt gondoljuk, hogy ezekhez kell fordulnunk, hogyha problémás helyzetbe kerülünk. Amikor az Isten tisztelet erején azt mondtam, hogy mi lenne, hogyha Donald Trump bejelentkezne hozzánk, akkor azt emiatt is mondtam. Elérte a szívedig a mennyei királyságnak a reménysége, hogy nem csak majd egyszer, ha sok éves korunk után meghalunk, akkor valahogyan majd bekerülünk a mennybe. A mennyei királyság reménysége az, hogy 100%-os meggyőződésünk van abban, hogy a menny valóság, mi a mennnyel kapcsolatban vagyunk, kapcsolatba kerülhetünk, és mindaz az erő és hatalom, ami a mennyben most jelen van, a számunkra elérhető. Ezt érvényesnek fogadjátok-e? Mert ahhoz, hogy a gyülekezetünk növekedjen, hogy megértsük Isten akaratát, hogy fel tudjuk építeni majd annak idején az imaházunkat, hogy az imaházunknak az üres székei megteljenek, ahhoz ez a gondolat megkerülhetetlen. Egyébként kiváló gyülekezet maradhatunk. Mert hisszük, hogy Jézus az Úr, és szeretjük egymást. De ez még csak két dimenzió a mi hitünkből. Akkor megmaradunk pálcika embereknek. Tudjátok, ilyen kétdimenziós. De nem az a vágyunk, hogy mi pálcika embergyülekezet legyünk, hanem az a vágyunk, hogy háromdimenziós, élő, húsvér gyülekezet legyünk, akik értik, hogy Isten országa hogy működik. És végül kifejteném azt a gondolatot, amit az előbb már elmondtam. Mindez akkor válik érvényessé, hogyha hiszed, hogy Jézust Isten feltámasztotta a halálból. Mert ha ez igaz, akkor azt mondja Pál, hogy minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, és őt tette minden névnél magasabbra, akkor folytatja, mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az ő teste. Na most, ha ez így van, hogy mi itt együtt, akik mindannyian hisszük, hogy Jézus a Krisztus. És Isten nem véletlenül hagyta, hogy őt megöljék, hanem azért, hogy a te bűneidre, meg az én bűneimre egyszer s mindenkorra megtisztító és szabadító áldozat legyen. Ha ebben a hitben osztozunk, akkor azt mondja Pál, hogy ő a főnök. Ő a fej, mi vagyunk a teste. És hogyha akkor fel tudta támasztani Jézust a halálból, ami azt jelenti, hogy nincsen olyan dolog, amit ne tudna megtenni. Mert ezen a világon az ember sok minden dolgot meg tud tenni. De megóvni önmagát a haláltól, vagy feltámasztani a halálból, na ez nem megy. De Isten megtette ezt is. A legnagyobbat, ami elképzelhető. Ugyanezzel a hatalommal és erővel akar munkálkodni itt közöttünk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy itt, ebben a gyülekezetben, mint a Krisztus testében, el kell jutnunk arra, hogy teljes meggyőződéssel hisszük közösen, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Neki nem lehetetlen helyrehozni egy elrontott életet, neki nem lehetetlen embereket kihozni az anyagi válságokból, neki nem lehetetlen szétesett házasságokat és családokat újra összeállítani, neki nem lehetetlen kihozni embereket a depressziónak a mélységeiből, neki nem lehetetlen a munkanélkülinek munkát adni, értitek? Neki nem lehetetlen embereket meggyógyítani végérvényesnek tűnő betegségekből, és így tovább. Nincsen számára lehetetlen, mert hogyha feltámasztotta Jézust a halálból, és mindenek urává tette, akkor amikor mi itt összegyűlünk vasárnap, és azt mondjuk, hogy mi vagyunk Isten gyülekezete, a Krisztus teste, akkor Krisztusban ugyanezt a munkát elvégzi ma is, meg holnap is, meg holnap után is. Egészen addig, még ez a reménységünk be nem teljesedik. És a végére Pál egy elég kijózanító mondatot elhelyez. És ez pedig így hangzik. Ez az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Az egyház, a gyülekezet Krisztus teljessége. Mindaz, amiről az előbb beszéltem, az egyedül nem elérhető. Számodra sem, meg számomra sem. Na ez nagyon kijózanító, és ezt nagyon komolyan kell vennünk. A gyülekezet nem a vasárnapi istentisztelet. Ugye? Ezzel tisztában vagyunk. A gyülekezet az mi vagyunk, a mi közösségünk Krisztus által. De mindaz az erő, amivel a mennyei világgal összeköti Isten a mi gyülekezetünket, az nem számodra vagy számomra érhető el otthon a saját csendességemben, hanem így egymás között és egymás által. Ezért tehát hinnünk kell, hogy Jézus az Úr, szeretnünk kell egymást, mert másképpen nem működik. Mert hogyha Krisztus teste a gyülekezet, a Krisztusnak a teljessége, az azt jelenti, hogy csak itt egymás között lesz számunkra mindaz elérhetővé, amiről a Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus megtette. Igaz? Ez elég világos beszéd. Az Úr teljességgel a gyülekezetben van jelen. Én szeretném azt látni, ahogy ezt az igazságot egyre jobban megértjük, és ahogy a reménység ereje kiárad itt a gyülekezetünkben. Ehhez pedig, hogy háromdimenziós legyen a hitünk, arra van szükség, hogy olyanok legyünk, mint az a jegyes pár, aki tűkön ülve várja, hogy végre elkövetkezzen a házasságnak az ideje. Hogyha jól el vagyunk a jegyességben, akkor kétségtelenül nagyon jó dolgokat fogunk átélni. Mert a hit és a szeretet, ezek csodálatos, fantasztikus, isteni dolgok. De Pál azt mondja az efezusiaknak, és Isten azt üzeni nekünk az efezusi levélen keresztül, hogy van még több. Van még több. Meg kell ismernünk, hogy a Szentlélek milyen csodálatos és fantasztikus áldásokat és erőt akar ide a gyülekezetünkbe behozni. Na, erre mondjunk már egy nagy áment, hogy azt mondjuk, hogy mi hisszük, hogy a Szentlélek fantasztikusabb annál, mint amennyit most ismerünk belőle. Mert mi éppen most kezdtünk el ismerkedni a Szentlélekkel, igaz? Most kezdtünk el ismerkedni az ő ajándékaival, és azzal a munkával, amit rajtunk keresztül szeretne véghez vinni. És ma pedig arról tanultunk, és ezzel be is fejezem, hogy a Szentlélek hív a saját megismerésére. És azt mondja, hogy gyertek barátaim, nálam van a kulcs ahhoz az ajtóhoz, amin eddig még nem léptél be a házadban, ami egyébként a tied. Ne elégedj meg a jegyességgel, vár rád a házasság. A házasság pedig gyümölcsözik, mint ahogy Ádám és Éva egymás ismerete gyümölcsözött, és gyerekek születtek belőle. Na hát így kell magunkra tekintenünk. Ha a gyülekezet megismeri a Szent Lelket, mint ahogy egy házasságban ismerik egymást az emberek, mi annak a vége? Születés. Hát ezért vagyunk itt. Én már annyira szeretnék születéseket látni, hogy el se hiszitek. Annyira szeretném, hogy ezek a széksorok megteljenek. Annyira szeretném, ahogy a Szentlélek, hogyha kiárad közöttünk, és jön az ő országának az erejével, akkor sokkal nagyobb dolgokat fogunk látni, mint amiket eddig láttunk, pedig az sem semmi, igaz? Na gyertek, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Atyánk, Urunk Jézus Krisztus, és drága Szentlélek Isten, hálásak vagyunk neked a te igédért, és köszönjük neked, hogy az ősi ige eleven lehet a mi számunkra is. Hogy nem csak az efezusiaknak szólt 2000 évvel ezelőtt, hanem nekünk is szól ma itt 2017-ben. És hálásak vagyunk neked, Szentlélek, hogy arra hívsz bennünket, hogy ismerjünk meg téged még jobban. Hogy higgyük el, hogy a mi reménységünk az dicsőségre szól. És hogy ez a dicsőség ez elérhető számunkra ma itt, a mi köreinkben is, és nem csak majd a halálunkkal válik elérhetővé. Urunk, szeretnénk, hogyha a te mennyei királyságod valóságossá válna a számunkra. Szeretnénk, hogyha folyamatosan üzeneteket küldenél a mennyből, hogyha látást küldenél a mennyből, és hogyha feladatokkal látnál el bennünket a mennyből. Urunk, mi nem szeretnénk elforgácsolni az erőnket mindenféle egyéb dologra, hanem arra szeretnénk fókuszálni, amire te meghívsz bennünket. Urunk, a te munkádban mi szeretnénk összekoszolni a kezeinket. A te munkádban mi szeretnénk leizzadni. A te munkádban szeretnénk belevetni magunkat. És hisszük, Urunk, hogy házasságra hívtál el bennünket önmagaddal. Köszönjük, hogy eljegyeztél a Szentlélekkel. És köszönjük, hogy arra hívsz, hogy ismerjük meg őt, az igazság lelkét, a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét. És Urunk, mi vágyunk arra, hogy tégy bennünket így együtt bölcsé. Vágyunk arra, hogy nyilatkoztasd ki önmagadat számunkra, mint gyülekezet. És várjuk, hogy mi az a feladat, amit ránk akarsz bízni ebben a városban. És Urunk, köszönjük, hogy megkerülhetetlenné teszed azt, hogy szeressük egymást, hogy bízzunk egymásban, és hogy számítsunk egymásra. Mert a te teljességed, Krisztus, csak így együtt, közöttünk, a gyülekezetben érhető el. Urunk, köszönjük ezt, és szeretnénk formálódni új emberekké, és új társadalommá válni a te kezeid alatt. Amen.